A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést a magyar szinkronról és a magyar szinkron 80 éves történetéről Somló Andreával és Aprics Lászlóval, szinkronrendezőkkel. És a hírek előtt már szóba került, hogy jó néhány filmet, sőt sorozatot is újra szinkronizáltak, hogy újra kellett szinkronizálni. Somló Andreának ezzel kapcsolatban van
élelmi. Nekem egy borzasztó nagy fájdalmam, hogy életem lesz-e filmje a Madár ijesztő, ami olyan méltatlan körülmények,
ez a Gene Hackman és
az Al Pacino, és mikor a színészeknek levetítettük, a Bújtor Pista volt a Gene Hackman, és a Szacsvai László volt az Al Pacino, és a lányok voltak a Hernádi Judit, Kutvölgyi Erzsébet, és a Al Pacino felesége, a Hámori Ildikó. Levetítettük a filmet, akkor utána azt mondták a főszereplők, akik hát őrült rutinos gyakorlott színészek voltak a szinkronizálás területén, hogy ez az a film, ahol minden egyes tekercset vissza akarnak hallgatni, ugyanis hát nem elég, hogy megcsináljuk a filmet, hanem ők utána tekercsenként akarták hallani, hogy amit csinálnak, az tökéletese. Azt mondták, hogy ebbe a filmben nem kerülhet semmilyen hamis hang. És hát fantasztikus, jó hangulatban dolgoztunk, megcsináltuk, és hát úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szép lett a végeredmény. És elkészült a film, és egyszer egy Ki mit tud után este 11-kor került vetítésre, és én azóta ezt a filmet sose láttam. Mm-hmm. Ez filmtörténetileg is az én...
Hát remek film, moziba ment, csak szerintem az még a feliratos, filmmúzeum, én a filmmúzeumban láttam,
de az vagy véletlen feliratos volt. És mi a TV részére elkészítettük, és hát mondtam a barátaimnak, hogyha egyszer örömet akarnak szerezni nekem, akkor szerezzék meg ennek a magyar változatát, azt, amit én csináltam, mert mint kiderült, DVD-re már nem ez a változat került.
Tehát egy új szinkron került
fel a DVD-re. Egy új szinkron került, ugye Bújtor Pista lehet, hogy már akkor nem élt, ezt nem tudom, hogy mikor készült az új verzió, de ez filmtörténetileg is egy olyan óriásian szép film.
Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok esetben technikai okai vannak, vagy technikai háttere van annak, hogy újra kell szinkronizálni egy filmet, de hát akkor vannak más természetű okok is egy-egy
új
szinkron elkészült.
Igen, ez egy nagyon szomorú dolog, ez ma is még nagy fájdalmam, pedig hát tényleg nagyon sok szép filmet csinálhattam, és igazán nem vagyok elégedetlen, de ezt nem tudtam igazán lenyelni, hogy ez eltűnt így a süllyesztőbe.
Beszéltünk már itt arról, hogy a hang, az emberi hang, illetve a színész hangja, hát ez ugye nyilván, hogy központi témája a szinkronnak és a szinkronizálásnak. A színész, vagy a hangnak a kiválasztása, vagy megtalálása ilyenkor a fülére, az eszére, vagy nem is tudom, a megérzésére, a megérzéseire hallgat a rendező.
Hát hogyan van ez? Mindegyikre.
Mindegyikre együtt?
Mindegyikre, mert valahol az embernek a belső hallásában működik az, hogy kit fogok ezen hallani. Volt...
De amikor mondjuk megnéztek egy filmet, még az eredeti nyelven, akkor már rögtön jön egy hang.
Kezd alakulni. Van úgy, hogy
igen, van úgy, hogy nem.
Van úgy, hogy rögtön úgy érzem, hogy erre valaki nagyon jó lesz, és van úgy, hogy egyáltalán nincs ötletem. Uh-huh. Ami nem annyit jelent, hogy nem lesz jó, amit kitalálok, de nem mindig születik meg első pillanatban.
Ilyenkor hangban szerencsés a rokonság, vagy inkább színészi habitusban kell hasonlónak?
Én kardoskodom az utóbbi mellett, de nagyon, és mindig fölháborodok, amikor arról szól ma már egyébként nem nagyon van, de ha van, akkor mindig az a kritika ér bennünket, hogy X-nek vagy Y-nak nem olyan mély, vagy nem olyan magas a hangja, mint az eredetié. Az a fontos, hogy a színészi habitusa, az egyénisége, a játékstílusa az benne legyen. Persze, hogy befolyások bizonyos értelemben a hang tónusa, bizonyos értelemben természetes, hogy befolyásol esetleg egy külső arc hasonlóság, de hát hiába lehet valaki az ikertestvére, akár a főszereplőnek, hogyha az színészetében vagy tehetségében nem az, akkor én mindig azt mondom, hogy az a fontos a szinkronnál, hogy a néző elhiggye, hogy abból a testből, abból a habitusból, abból a jellemből ez a hang szól. Ha ma, amikor az bizonyos castingoknál ugye arról szól a történet, hogy a grafikon egyezik, vagy nem egyezik,
van
a hanggrafikonja egyezik-e.
Van most már, amióta Walt Disneynek dolgozunk például, meg van még egy pár cég, ők megkövetelik, hogy bizonyos.
De ez azt is jelenti, én olvastam arról is, hogy, hogy ugye olyan jellegű casting van, hogy ki kell küldeni mondjuk a tengeren túlra és a gyártóknak, és nem és ott döntik el, akár egy hangfáj, vagy egy modul, vagy egy gép dönti el.
Igen, nekem az Alice Csodaországban volt az első ilyen filmem, az egy nagyon édes Walt Disney film, és rengeteg ének volt benne, tehát az is szempont volt, hogy énekelni tudókra osszak, akik aztán el tudják énekelni, és nagyon-nagyon komoly casting volt, és eljött az az úr, aki a castingot elbírálta, eljött Magyarországra, Amerikából, és megmutatta, hogy a fehér nyuszinak hogy kell szólni, és hogy kell így széthúzni az arcát ahhoz, hogy az a hang jöjjön ki a nyusziból. És például sose felejtem el, Beregi Péter ott állt a mikrofon előtt, és azt mondta, hogy ő nem fogja az arcát húzogatni, ő vagy megfelel, vagy benfelel meg, és aztán a végén a Kerekes Pubi kapta meg ezt a szerepet, ő nagyon-nagyon jól megcsinálta. Ez volt az első ilyen nagyon-nagyon komoly, nagyon nagy castingos filmem, és utána jött a Öreg Lányok, az is castingos volt, az is Disney, az nem rajzfilm volt, hanem egy élő szereplős film. Meg volt a Gumimacik, mint castingos filmem, az is szintén Disney.
Apris László emlékei a castingról. De,
hát nekem hála az égnek viszonylag kevés ilyen castingos történet van. Hirtelenében talán...
De akkor ez azt is jelenti, hogy a te pályádon szabadabb kezet kaptál.
Bizonyos értelemben szabadabb kezet kaptam. Olyan természetesen előfordul, hogy a tévécsatornával egyeztetünk, hogy ki legyen, vagy kérnek a főszereplőkre három nevet, hogy én kit gondolok. De utána ez nem is ukázként, vagy nem is leíratként érkezik, hanem sok esetben aztán személyesen megbeszéljük, hogy én most leadtam ezt a három nevet, de én ebből ezt szeretném, és akkor azt megbeszéljük, hogy tehát ilyen jellegű történet van. Ilyen egyetlen egy volt, a tavaly előtt csináltunk egy Róma és Júliát, szintén a Disneynek, ott volt az, hogy a szegény kapu lett, és a Júlia, már forgattuk a filmet, de még, még mindig nem voltak megelégedve a kiküldött casting hangokkal, pedig hát mondhatom, nem akarom most itt a neveket sorolni, nehogy kínos legyen a történet, de az ország legnevesebb színészei jöttek kapu lettnek. Úgyhogy talán ez volt az egyetlen ilyen dolog. Én mondom, azt visszatérve még erre, hogy ha ennek alapján ítélték volna, vagy készült volna egy szereposztás, az életben nem lehetett volna a Lang Dodi, Roger Moore, a Stankai, a Tony Curtis, igen. És még sorolhatnám a Helyei Laci szegény, a Depardieu, mert amikor nekem a Párizsban élő barátném hazajött, és megnézte tán a Cyranót a Helyei Lacival, mint szinkronnal, és azt mondta, hogy hát sokkal mélyebb a hangja, mint a Depardieu-jé, mert ugye ő megszokta, de hát aztán ő is elfogadta, de hát nem lehetett volna, és ma már, vagy addig, amíg szegény Helyei Laci élt, addig elképzelhetetlen volt.
Ezt akartam
volt,
kérdezni, hogy vannak ilyen állandó, vagy úgymond elválaszthatatlan hangok bizonyos külföldi színészekhez, vagy sztárokhoz, hát mondjuk szerintem Cameron Diaz-t vagy Sandra Bullockot nem lehet elképzelni Füranikon nélkül, de ugyanígy ugye George Clooney is szorosan kapcsolódott Szabó Sipos Barnabás szinkron hangjához, illetve az említett Helyei László pedig Gerard Depardieu-höz. Lehet ezzel azért szembe menni, vagy nem is érdemes ezzel? Mert az jutott eszembe például, hogy hát Woody Allen korai filmjeit mindig Kern András szinkronizálta, és aztán volt egy váltás, amikor megpróbálkoztak mással.
Igen, ez nem igazán sikerült, ugyanis a Kern Andris megengedhette magának azt, és van olyan nagy művész, hogy azt mondja, hogy ő két fillérért nem jön ki. És
de ez azt is jelenti,
el.
Hogy...
Tehát ennek anyagi betülete is volt, gondolom.
Hogy a honoráriumok azok nem a zegekben vannak, mondjuk a szinkron színész, nem ugye nem használjuk ezt, hogy szinkron színészek, de a színészek esetében, ha elmennek szinkronizálni.
Igen.
Tehát, hogy kicsit méltatlan a...
Hát ezt én nem tudom, mert én soha nem látom a dolognak azt az oldalát, hogy mennyit kap a színész, tehát ezt én nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy
hát igen,
nehéz mondjuk a Kern Andrist megfizetni, bár csodálatos, amit csinál, és nagyon jó, amit letesz az asztalra, és tudjuk, hogy milyen nagy színész, de én úgy gondolom, hogy annak anyagi oka volt, hogy váltás volt, mert egyébként szerintem szakmailag tisztességtelen dolog egy színész leváltani, mikor a néző megszokta, és nem is szabad, és semmilyen szempontból nem fogadom el azt, hogy én kitaláljak újat, mert soha nem lesz olyan, mert mindenki azt akarja majd hallani. És nem fogják elfogadni azt, akit én osztom.
De ez még akkor is igaz, hogyha az eredeti szereposztás rossz. Tehát, hogyha valakit megszoktak, bocsánat, egy rendező rosszul osztott szerepet, és közben a 100 epizódon keresztül azzal a színésszel megy a történet, a 101. epizódban hiába jön XY, aki esetleg jobb lenne arra a karakterre, azt nem lehet, nem fogadja el a néző.
Van kényszerűség, mert mikor én a házi bulit csináltam, akkor a Sophie Marceau az első részben még a Balázsi Panni volt. És aztán a családja kiment Amerikába, és le kellett váltanom, és Kökényesi Ági lett a Sophie Marceau, aki azóta is mindig a Sophie Marceau-t csinálja. De nekem például borzasztó nehéz volt megszokni, hogy nem a Panni szól, mert valamiért őt akartam Igen. hallani. És még visszatérve egy mondattal arra, hogy szereposztásnak milyennek kell lenni, például nem szabad azt visszaadni, hogy a Marlon Brando-nak szörnyű csúnya hangja van. Neki egy nagyon kellemetlen beszédhangja van, abszolút nem illik ahhoz a nagyon férfias egyéniségéhez, amit képen látunk. Nem kell visszaadni szerintem. Ennyi önállósága vagy szuverenitása lehet egy szinkronrendezőnek, hogyha úgy érzi, hogy egy tökös klassz palit lát, annak nem ad egy nyámnyila hangot, csak azért, mert az eredeti egy kicsit olyan.
Hát ez, amit talán már mondtam itt, hogy a szinkron az a magyar nézőnek készül, és a magyar néző elvárásainak, a magyar néző fülének készül, ami nem biztos, hogy minden esetben egyezik az eredeti verzióval. Mert amikor, hogyha egy feliratos változatot néz valaki, akkor azt ott elfogadja olyannak, amilyen. Mert az az eredeti, mert úgyis megoszlik a figyelme a felirat és a történés a vászon között, és nem tudom én mi. Viszont ha szinkronnal nézi, akkor bizonyos esetekben már mások a követelmények, más szemmel nézi, más füllel hallgatja. Tehát, hogyha a kép bal sarkában valaki az eredeti verzióban némán tátog, azt ő akkor ott elfogadja. De ha ugyanez a szinkronban történik, szinkronizált verzióban történik, és azt látja, hogy középen beszél valaki, aki szinkronizálva van, és a bal szélén beszél valaki, aki nincs szinkronizálva, és nincs hangja, akkor az már hiányérzetet kelt, és azt mondja, hogy egy slendrián munka, nincs, az miért nem hallom, hogy az mit beszél. De ez csak egy apró része a történetnek. Ennél sokkal sokrétűbb az, hogy egy magyar szinkronba, egy magyar változatba még mit kéne változtatni, mit kell beültetni, hogy a néző élvezze, elfogadja, megértse a történetet.
Nyilván, hogy minden film vagy minden sorozat más és más, de vannak nyelv szerinti nehézségek vagy nehézségi fokozatok? Tehát mondjuk egy orosz filmet nehezebb szinkronizálni, mint mondjuk egy angolt vagy egy franciát?
Nem tudom, én nagyon elfogult vagyok. Először is egy orosz hangmérnökkel dolgoztam. Nagyon sokáig a Bétin Viktorral, és én orosz szakot végeztem. Orosz-angol szakot. Most már az, csak ilyen nagyon pici betűvel írom, hogy orosz tanár vagyok, mert hát nagyon régen nem gyakoroltam a nyelvet, és már nincs meg bennem, de az irodalmi oroszt szépen tudtam, és hát nagyon-nagyon közel álltak hozzám. Nagyon sok orosz filmet csináltam. Éppen most, hogy készültem erre a riportra, átnéztem, hogy volt a Sztyeppe című film, ami egy Csehov novellának a feldolgozása, és egy nagyon-nagyon igényes, szép film. A Tabakov, Oleg Tabakov főszereplésével volt az Oblomov néhány napja, Gábor Jánossal, és a Mihalkov film. És volt a Mihalkov, a Koncsalovszki családnak a nagy filmje, a Szibériáda, ami dobozban van. És olyan csodálatos volt csinálni, ma is a szláv filmek nagyon-nagyon közel állnak hozzám.
Hát én úgy gondolom egyébként, hogy amit igazán nehéz visszaadni, azok az ázsiai nyelvek. Tehát a kínai, japán, koreai és egyéb, akik ugye
ez
olyan
hangrejtésben... Ez érdekes, mert éppen találtam egy idézetet A szintén, hál' Istennek, nagyon sokat szinkronizált Tolnai Kláritól, akitől egyszer megkérdezték azt, hogy mit a legkönnyebb, vagy mit a legnehezebb szinkronizálni, és akkor azt mondta, hogy az angol-német az viszonylag könnyű, mert az ugye arra jól szájra illeszhetők a magyar szavak, és az olasz és a francia az egy kicsit nehezebb, mert az egy kicsit pergősebb, ütemesebb nyelv, de ő is azt mondta, hogy a legnehezebbek az ázsiai vagy a keleti nyelvek. Úgy fogalmazott, hogy ott van három rövid, szinte szótagszerű szó, és arra el kell mondani azt, hogy hős koreai asszonyok, utána magádra védjük meg a hazát.
Hát ugye, ne
miközben három szótag az egész.
És ugye az egész hangulatához hozzájárul ezeknek a nyelveknek a dallamvilága, a hangképzése, hol fönt vannak, hol len vannak, hol mélyen, hol magasan énekelve, dalolva beszélnek. Na most, hogyha ezt magyarban megpróbáljuk ezeket a fölleszaladásokat hangszínben, iszonyatos tempóváltások vannak egy mondaton belül, egy-egy szó teljesen más ritmusban mondanak, mint a következőt. Tehát, hogy ezt igazándiból jól vissza tudjuk adni, és megmaradjon tényleg az a levegője, az a hangulata, az az érzésvilága, az az autentikus dolog, akkor az borzasztó nehéz eltalálni.
Beszéltünk arról, hogy nagyon sokat változott az elmúlt években, sőt, hát évtizedekben, hogyha visszatekintünk mondjuk a magyar szinkron történetére, a technika, mondjuk egy másfél órás játékfilm elkészítése, az mennyi időbe tellett mondjuk a 60-as, 70-es években, és mennyi időbe telik most? Vagy egyáltalán mennyi idő van rá? Mert tudom, hogy nagyon szűkek a határidők.
Hát a 60-as, 70-es években, hát akkor még asszisztens voltam, akkor körülbelül 2 hét volt egy filmnek a dialóg felvétele, tehát az effektív műtermi munka, utána volt egy muster, amikor csak a dialógot megnéztük, aztán jött az összmuster, kijavítottuk a hibákat, és utána jött a keverés. Tehát mondjuk
ez most már
3 hét átfutás. Mm-hmm. Hát most egy nehezebb filmre van lehetőségünk azért, hogy 2 napot.
Hoppá.
2 napot kapunk. Ezzel szemben
de ez pusztán annak tudható be egyébként, hogy ennyivel jobb már a technika, hogy ennyivel gyorsabban lehet dolgozni, vagy akkor azért megvolt az a kivételes helyzet mondjuk a 70-es években, hogy alaposabban lehetett dolgozni.
Hát szerintem alaposabban lehetett akkor dolgozni, tehát az alapanyag is alaposabb volt. Nem volt ez a kényszer, hogy milyen gyorsan kell egy filmet megcsinálni. Most viszont a technika nagyon-nagyon sokat segít, tehát lényegesen gyorsabb azáltal, hogy nincs fűzésidő. Viszont hát azért nincs annyira kidolgozva. Tehát eleve az, hogy a színész nem látja a filmet. Az egy nagy filmnél hátrány. Én nem azt mondom, hogy minden filmet meg kell nézni, nem is lehet egy agyonhajszolt színészt avval terhelni, hogy még másfél órában nézzem meg egy filmet. De hát én valahogy visszasírom azokat az időket. Nem azért, mert hogy akkor voltam fiatal, hanem mert akkor úgy mentem mindig haza, hogy jó szájízzel, hogy szépet tettünk le az asztalra, jól csináltuk a munkánkat, és ki tudtam javítani a hibákat, mert azért az összmuszterán sok minden kiderült.
Hát ez nagyon hiányzik egyébként. Ugye a rendezőasszisztensi munkakör kiesett, az összmuszter kiesett, valamikor a rendező ott volt a keverésen, ma már az elképzelhetetlen, hogy a rendező ott legyen a keverésen, tehát igazándiból nem látom egyben, egységes képben, hogy végül is mit csináltunk. De még én arra emlékszem, hogy a 90-es évek közepén azt hiszem, hogy hát már akkor egy picit fölgyorsult az egész történet, és akkor úgy emlékszem, hogy a 90-es évek elején közepén az volt, hogy 25 óra volt egy filmre. Hát ez ma úgy néz ki a 25 óra, hogy hát van, amikor egy nap alatt kell fölvenni, de hát akkor azért az azt jelenti, hogy 12-13-14 óra is bele van abban a történetben, tehát reggel 8-tól este 9-ig, 10-ig is előfordul.
Laci egy mazovista, mert ő bírja én.
Ez nehéz is azért.
Úgyhogy ha netán olyan filmről van szó, amit külön kell fölvenni, mert 5.1-ben készül, és akkor esetleg mindenkit más külön sávra kell felvenni, hogy a hangkeverés az megfelelő legyen, akkor van az, hogy két nap, és hát akkor azért, akkor is azért a 10 órás munkaidő, az biztos, hogy megvan.
Nyilván, hogy vannak olyan munkák, olyan filmek, amik különösen kedvesek a szinkronrendező számára, itt el is hangzott már néhány ilyen cím. És hát vannak olyanok is, amik óhatatlanul szinte összefornak a szinkron rendező nevével. Hát szerintem én, amikor itt a bemutatásnál azt mondtam, hogy Aprich László az egyik vendég, akkor szerintem a hallgatóknak a jelentős hányada rögtön rávágta mondjuk, hogy Szívek szállodája, mert hogy ez úgy összefort Aprich László nevével. Nem biztos, hogy ez a legkedvesebb munkád, de hogy ez ugye egy 7 vagy 8 évados sorozat volt, aminek a vége stáblistáján mindig rendre elhangzott ez a név.
Hát a Szívek szállodája biztos, hogy az egy öröm ilyen szempontból, mert nagyon szerettük a sorozatot, nagyon jó színészekkel dolgozhattam együtt, nagyon szerettük egymást, a sorozat is jó volt, sikeres is, abszolút sikeres is
most
volt.
Most a hírek szerint folytatódik.
Úgyhogy hát igen, remélem. Úgyhogy ezzel, hogy összefort az ember neve, ez egyáltalán nem baj. És picit mindig mosogjuk, amikor azok közik, hogy Szívek szállodája, ha meghallják a
nevet. Hát, hogyha megnézzük a különböző internetes oldalakat, akkor ezért te is kaptál hideget, meleget, mégpedig a címválasztás miatt, hogy hogyan lett a Gilmore Girls-ből hát ez a egy kicsit a brazil szappanoperák címére hajazó Szívek szállodája.
Annyit akkor csak a magánéletemből, hogy 2006-ban vettem az első számítógépet, addig számítógépmentes voltam, és annyi hiúság volt bennem, vagy nem is tudom mi, hogy amikor megvolt, és akkor ránéztem a Google-ba, hogy vagyok-e valamilyen szinten fönn, mi van, és akkor kijött ott egy ilyen, hogy Aprich László legnagyobb hibája az, hogy pont. Na mondom, már megnézem, hogy mi a legnagyobb hiba.
És ez volt.
És akkor kiderült, hogy a Szívek szállodája cím. Na most hát az ember nem, én nem, soha nem írtam be se pró, se kontra, tehát se jóra, se rosszra, semmire, ilyen különböző internetes megszólalásokra semmilyen választ nem mondtam. Azt a nézőnek tudnia kell, majd most elmondjuk, hogy hát semmi közünk a címválasztáshoz.
Tehát ez független a szinkron
rendezőtől. Tehát semmi köze. A dramaturg ad esetleg egy címjavaslatot a megrendelőnek, és a megrendelő dönti el, hogy mi legyen a cím. A Szívek szállodájánál még ráadásul pont az volt a dolog, hogy a Pápa Jerika, Földiteri, László Zsolt, talán még a Bács Feri is, a dramaturg meg én, írtunk egy levelet az RTL klubnak, mert hogy az eredeti forgalmazó ő volt, tehát ő vette meg a filmet, hogy ne Szívek szállodája legyen a címe, mert ez semmilyen szinten, sem a művészi színvonalát nem jelzi, mert ugye akkor nagyon sok volt a dél-amerikai szappanopera, és ez egy inkább arra hajazó cím volt, sem a cím, a mű színvonala, és amiről szól, tehát semmi nem klappol a Szívek szállodája címhez, úgyhogy ne legyen Szívek szállodája, de akkor végül is
hát most már ez úgy döntött. Ez most már így került be a köztudatba, és így marad. Hogyha Somló Andrea visszatekint a pályára, akkor mik ezek a legkedvesebb filmek? Vagy amik valóban így összefortak?
Hát most már Madári Esztőről beszéltünk, amit elmondtam, hogy szakmailag csak magam számára hozott sikert, vagy azoknak, akik meg tudták abba az adott időben nézni, vagy olyan szerencsések, hogy valahogy elmentették maguknak, vagy fölvették ezt a filmet, de igazán, ami hatalmas siker, és máig emlegetik, hogy az egy nagyon jó sikerült munka, az a Házi buli, és a Házi buli folytatódik. Az nagyon-nagyon kedves film volt, először is egy nagy színésszel való találkozás, aki a dédmamát alakította, a Feleki Sári, aki vidéki színész volt, illetve hát ebben az utazó, Dérinés utazó társulattal járt, és akkor még volt olyan színészegyeztető, ő ismerte, és azt mondta, hogy itthon van a Sárika, hallgasd meg. És hát akkor kijött, meghallgattam, azt mondtam, hogy teli találat. Ő az fogalma nem volt, hogy kell szinkronizálni, lehetett akkor 70 akárhány éves, de belefért az időbe, kértünk rá a gyártásvezetőtől több időt, gyönyörűen belejött, beletanult, és hát tele volt rengeteg fiatal emberrel, akik közül ma is még sokan a pályán vannak, és szeretnek szinkronizálni, meg hát ott volt benne Halász Jutka, Pató Pista, sajnos Pató Pista már nem dolgozik családi okokból, nem tud vállalni, és hát az összes többi kislány, akik benne voltak, Paciga Mónika, Várajai Alexandra, és Isten tudja, akik ott ismertem meg Rékasi Karcsit, aki egy meghallgatásra jött ki. Ez olyan film, hogy azt hiszem ez 10 év múlva is, meg 20 év, meg bármikor nem megy ki a divatból. Kedves, tiszta, aranyos, jó szándékú, tehát ez volt nekem a a komoly nagy siker. Nagyon szerettem a Missziót, Robert De Niro film. Vas Gábor és a Szacsvai Laci volt a Jeremy Irons, az egy nagyon-nagyon szép film volt, egy Morricone zenével, nagyon szívbemarkoló, és hát volt egy nagyon szép filmem, a Királyi harca napér. Ez egy Peter Schaeffer dráma a Pizarrónak a gaztetteiről, amit Dél-Amerikába hajtott végre. És volt egy nagyon-nagyon szép kétszemélyes film, amire mindig azt mondtam, hogy két színész egy olyan drámát hozott, a Woodward és a Laurence Olivier, ez a Gyere vissza kicsi Siba. Nagyon szép irodalmi mű is, egy szép darab. És a Molnár Piroska, Avar Pista volt a két magyar főszereplő, és hát olyan fantasztikusan csinálták meg, hogy azt mondtuk, hogy nekünk nem is kell színházba menni, ők hozzá kell hozzánk.
Ezek tehát az elmúlt évtizedek, illetve a jelen kincsei a magyar szinkronban. 80 éves egyébként a magyar szinkron és a magyar szinkronizálás. Erről beszélgettünk az elmúlt órában. Somló Andrea és Aprich László szinkronrendezőkkel. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük.